Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hallgassátok meg, Urunk, igéjét, amint megírva található Esdrás könyvében, a 8. fejezetben, a 21. verstől a 31. versig terjedő szakaszban. Esdrás könyve 8. fejezetének 21. versétől a 31. verséig terjedő szakaszát a gyülekezet leülve, nyitott szívvel hallgassa meg. Az alaphelyzet ugye az, hogy szeretnének hazatérni Isten népének tagjai a fogságból Jeruzsálembe, hogy folytassák a templom építést, és Esdrás pap szervezi meg őket, hogy el tudjanak indulni. Az indulás előtti pillanatokról szól most ez az ige. Ekkor böjtöt hirdettem ott az Ahavá folyó mellett, hogy megalázzuk magunkat Istenünk előtt, és jó utat kérjünk tőle magunknak, hozzátartozóinknak és minden jószágunknak. Mert szégyeltem sereget és lovasokat kérni a királytól, hogy oltalmazzanak az ellenséggel szemben az úton, hiszen azt mondtuk a királynak, Istenünk ereje mindazoknak a javára van, akik őt keresik, de hatalma és haragja fordul mindazok ellen, akik őt elhagyják. Böjtöltünk tehát, és könyörögtünk ezért Istenünkhöz. Ő pedig meghallgatott minket. Ezután kiválasztottam a papok vezetői közül 12-t, Serébját, Hasabját és még 10 szolgatársukat. Kimértem előttük az Istenünk házának felajánlott ezüstöt, aranyat és edényeket, amelyeket a király és tanácsosai, vezető emberei, valamint az egész ott élő Izrael ajánlott fel. Kimértem és átadtam nekik 650 talentum ezüstöt, 100 talentum értékű ezüst edényt és 100 talentum aranyat, továbbá 1000 dárik értékben 20 arany kelyhet és 2 szépen kifényesített rézedény, amelyek olyan becsesek voltak, mint az arany. Majd ezt mondtam nekik. Ti az Úrnak vagytok szentelve, ezek az edények is szentek. Ez az ezüst és arany őseitek Istenének, az Úrnak felajánlott önkéntes adomány. Vigyázzatok rá és őrizzétek meg, amíg ki nem méritek a papok és a léviták vezetői előtt, meg Izrael családjainak a vezetői előtt Jeruzsálemben, az Úr háza kamráiban. Ekkor átvették a papok és léviták a kimért ezüstöt, aranyat és az edényeket, hogy elszállítsák Jeruzsálembe, Istenünk házába. Ezután elindultunk az Ahavá folyó mellől az első hónap 12. napján, hogy Jeruzsálembe menjünk. Istenünk ereje velünk volt, és megóvott bennünket az ellenségtől és az útonállóktól. Isten szent lelke, áldja meg ezeket a gyönyörű szavakat, hogy a mi szívünkben gyümölcsterméshez megfelelő hit magocskává lehessenek. Atyán, kérünk arra, segíts meg bennünket. Szeretnénk a te igédet érteni, szeretnénk a te igédet követni. Szeretnénk mi is hitből élő emberekké lenni, akik nem csak álmodoznak rólad, akik nem csak lemondóan beszélnek rólad, hogy nekünk már nem segítesz, hanem akik valóban az egész életünket merjük abban a reménységben, sőt abban a függésben élni, hogy te vagy a mi jó akarunk. Kérünk Istenünk lelked csodája által, magad add át mindannyiunk szívébe a mai üzenetet, hogy azt ne emberi szónak vegyük, és gondolkodjunk el rajta. Kérünk, irgalmazz, bocsáss meg a mi gondatlanságunkat, amellyel sokszor a te kincseiddel bánunk. Bocsáss meg, hogy a szívünket sem mindig igyekszünk tisztán tartani. Kérünk az Úr Jézusért, közöld velünk a te akaratodat, és lelked által segíts, hogy még sokkal komolyabban vehessük, mint eddig. Kérünk, hogy áld meg a mi Isten tiszteletünket jelenléteddel. Ámen. Énekelt imádság, amely alatt a gyerekek a verandára, a parókiára, gyermekisten tiszteletre mehetnek, a 377. éneknek a 3. verse. 377. énekünk 3. versét énekeljük. Szakaszd el hát most is szívünket, minden érzésünket a sok hiába valóságtól. Ennek az éneknek a Szentlélek Úristen a megszólítottja, úgyhogy őt kérjük erre, hogy szakassz el a szívünket mindattól, ami most nem annyira fontos, mint egyébként, hogy egészen az igére figyeljünk. 377. énekünk 3. versével imádkozzunk tehát. Amellyel Urunk a szívünket keresi az imént elhangzottak mellett, Péter első levele 5. részének a 7. versében van megírva. Péter első levele 5. részének a 7. verséből szólt át az ige. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Foglaljunk helyet. Talán némelyek előtt ismert, hogy Afrika és Ázsia bizonyos részein a keresztény misszió repülőgépek segítségével történik. Az igehirdetőt, az orvost, az adományokat, gyógyszereket légi úton juttatják el a gyülekezetekbe, aztán tovább mennek. Ezeken a helyeken nagyon gyakran ezek nagyon magasan vannak, vagy minden lakott helytől távol, eléggé elzárt vidékek, még máig sem működik internet és mobiltelefon sem. A 90-es években egy nagyon elgondolkodtató eset történt. Új pilóta került a misszióba, és gyakoroltatni kellett vele a leszállást, mindazokon a leszálló helyeken, ahol ő majd meg fog fordulni, hogy minél többfélét lásson. Így egy olyan faluba is elrepültek, ahová egyébként még hetekig nem kellett volna menniük. Mikor földet ért a repülőgép a két pilótával, akkor izgatott emberek szaladtak oda a repülőhöz, és elmondták, hogy az egyik társuk munka közben egy nagyon mély vágást szerzett, és a vérzést másfél napja nem tudják elállítani. A sérültet azonnal behelyezték a repülőgépbe, ha már ott voltak, és már indultak is a misszió kórházába. Az út a levegőben mintegy 50 percet vett igénybe, gyalog több nap lett volna, ami alatt a beteg nyilván meghalt volna. Nem tudtak sem telefonálni, sem futárt küldeni, hiszen az megint 3-4 nap alatt ért volna a kórházhoz, ahol meg már, ha indulnak, sem tudnak segíteni. Viszont, mivel hívő emberek voltak ott együtt, gyülekezet volt, ezért imádkoztak, hogy tegyen az élő Isten csodát velük, mert nincs egyéb segítség. Ők nem tudják, hogy mit lehetne tenni. És amikor megjelent az égen a missziónak a repülőgépe, akkor azonnal tudták, hogy az Isten meghallgatta a mi imádságunkat. Így válaszolt rá. Ez a beteg ember megmenekült, a falu hívő lakói pedig az átélt csodának az örömével még jobban bizakodni kezdtek az Isten hatalmában és szeretetében. A hétköznapi életben az ember sajnos gyakran eljut oda, hogy milyen jó lenne, ha jobban tudnánk bízni az Úrban, és ha ő jobban megmutatná nekünk a hatalmát. Sokszor érezzük úgy, hogy rajtunk valóban már csak a csoda segíthet. De noha hívő embereknek tartjuk magunkat, mégis nagyon nehezen fogadjuk el, hogy csodák tényleg történhetnek még velünk is. A mai igehirdetés Isten hatalmának felmutatásával ezt a csodaváró reménységet szeretné felébreszteni a hallgatók szívében. Az első pontban az Istenbe vetett bizalom erejéről fogunk hallani. A másodikban ezt a kérdést próbáljuk megválaszolni, hogy nem vakmerőség-e az Isten csodáira építeni az életünket, és a harmadik pedig arról fog szólni, hogy tényleg segít nekünk az Úr. Az Istenbe vetett bizalom ereje. Esdrás könyve a Krisztus előtti 587-től 70 esztendőn át tartó babiloni fogság utánra kalauzol bennünket. Círusz perzsa király adott engedélyt a zsidóknak arra, hogy hazatérjenek Jeruzsálembe és ott felépítsék a templomot. De a munkákat a vidék lakói mindenféle módszerekkel akadályozták, erről szólt Esdrás könyvének az első 6 fejezete. Így a templom évtizedek alatt sem épült fel. Isten gondoskodott hát ott a távolban, a fogságban lévő nép körében egy lánglelkű papról, aki az építés élére állt. Fellelkesítette a népet, hogy járjanak végre az Isten útján, ha már megadatott nekik az a hazatérés, amelyről az elődeik csak álmodozhattak. Ki volt ez az Esdrás? Úgy tudjuk, hogy pap volt, egyúttal a perzsa udvar hivatalnoka, magas rangú tisztviselő. Amikor rossz híreket hallott Jeruzsálemből, hogy nem halad az Isten tiszteleti hely építése, elérkezettnek látta az időt, hogy egy újabb csoporttal most már ő is hazatérjen, és élére álljon a munkáknak, segítséget nyújtson elcsüggett honfitársainak. Befolyását a nép hit életének a fellendítésére használta fel, lemondott a saját hasznáról. A babiloni uralom alatt eltelt évtizedekben a zsidók más kitelepített népekkel együtt megpróbáltak boldogulni az idegen környezetben. És volt, akinek egészen jól kialakult ott az idegenben az élete, és olyanok pedig, akik jártak az egykori pompás Jeruzsálemben, már nem éltek közöttük. Nagy volt tehát a csábítás, hogy a templom hiánya és az ősöknek adott régi isteni ígéret elvesztése árán inkább a meglévő biztos jóhoz ragaszkodjanak. Nem megyünk haza, jobb itt nekünk. De Isten azért sokak szívében elültette a vágyat, a ragaszkodást az ígéret földjéhez és a templomhoz. Ezek élére állt Esdrás, akinek szintén volt mit veszítenie. Jó pozíciót, kiváltságos életet hagyott ott a hazatérés, a hit helyes gyakorlása érdekében. Esdrás korában a fogságban élő zsidó nép tehát két felé oszlott. Az egyik csoport a mindennapi lehetőségeinél fontosabbnak tartotta Isten ígéreteit és a templomot, míg a másik csoport tagjai a jólétet választották, és nem akartak hazatérni, mindent előről kezdeni. A legmegdöbbentőbb, hogy a fel nem olvasott 15. vers szerint voltak a hazaindulók között papok, de léviták és templomszolgák nem. Milyen elesett állapotban lehetett a hit élet, ha ezek az Istennek szentelt családok is inkább a jólétet akarták választani. Jaj az Isten népének, ha a pénz és kényelem szeretet, a ragaszkodás általánossá válik ezekhez a dolgokhoz. Mert nagy kérdés egyébként a mai életben is, hogy egy-egy család számára mi a fontosabb, hogy mire tanítjuk, mire neveljük a gyermekeinket, unokáinkat. Mondjuk az a fontos, hogy sokat keressenek, és semmi más nem számít, vagy az, hogy becsületes magyar reformátusokként éljenek, akkor is, ha ezzel egyúttal nem fognak nagyon meggazdagodni, vagy a legjobban keresni. Mi a fontos? Az anyagi jólét mindenek felett, vagy a lelki egészség, végső soron az örök élet? Esdrásnak Isten szolgálata, a vele való közösség volt a legfontosabb, és ő mindent ezért tett. Ha te is így élsz,
az nagyon jó. De igyekezz ugyanerre megtanítani a gyermekeidet, unokáidat is, hogy nem minden a jólét, hogy nem minden a pénz. A legértékesebb dolgokat éppen a pénz szeretete takarja el előlünk. Nem kell szegénynek, nincstelennek lenni csak azért, mert az ember hívő. De nem szabad a pénzkeresést élet céllá tenni a keresztényeknek. A mi élet célunk ugyanis az örök élet, az Úr Jézussal való közösség. E világi életünket is ennek a célnak kell meghatároznia. Különben csak olyanok leszünk, mint ezek a templom szolgák és léviták, akiknek nem hiányzott a templom, pedig az elődeik ott élték egész életüket. Esdrásnak viszont hiányzott a templom és az igazi istentisztelet, úgyhogy megszervezte mintegy 5000 ember hazatérését, akik között végül aztán nagy rábeszélésre akadt 38 lévita és 220 templom szolga is. A felolvasott szakaszból Esdrás hitének erejéről is hallhattunk. Szégyeltem sereget és lovasokat kérni a királytól, hogy oltalmazzanak az ellenséggel szemben az úton, hiszen azt mondtuk a királynak, Istenünk ereje mindazoknak a javára van, akik őt keresik, de hatalma és haragja fordul mindazok ellen, akik őt elhagyják. Az eredetiben is éppen így áll. Szégyeltem. Miután Esdrás bizonyságot tett hitéről a király és hivatalnok társai előtt, nem akart hitetlenül dönteni. Ha egyszer úgy mutatta be a zsidók istenét, mint aki felkarolja a benne bízókat, de megítéli ellenségeit, nem akart fegyverekbe, katonákba kapaszkodni. Az Isten segítsége mégiscsak biztosabb, mint az embereké. Ezt a reménységet akarta követni és megmutatni. Hiszen az igazi Istenben valóban lehetséges ennyire megbízni. Aki a világ teremtője és irányítója, aki bír az egész földdel, az valóban meg tudja védeni hazatérő népét, fegyverek nélkül is. Gondoljunk csak bele, ezek a foglyok azért indultak haza, hogy az Úrnak templomot építsenek Jeruzsálemben a Sion hegyén. Isten nem hagyhatta, hogy ez a csoport rablók, utonállók kezébe essen. A tét eközben igen nagy volt. Az építkezés céljaira szentelt kincseket is magukkal kellett vinni, és ez az út körülbelül 4 hónapig tartott. Nagyon csodálatos, ahogyan Esdrás gondolkodik, lássátok ezt meg. A kincseket sem erős vitézekre, hanem felszentelt papokra bízza. Márpedig papok, lelkészek esetében nem a testi erő, vagy éppen a fegyver használat az elsődlegesen megkövetelt tulajdonság. Ez mindig is így volt. A papnak a fegyvere az az imádság. A papnak a védelmezője az maga az élő Isten. Esdrás tehát ezt a temérdek kincset, mint egy 37 tonna ezüstöt és 5 tonna aranyat Isten embereire bízta, mert magára Istenre bízta. Hiszen az övé, nyilván nála lesz a legjobb helyen. Na de nem volt ez vakmerőség Esdrás részéről? Így érkezünk el a második pontig. Miért lett volna az gond, ha az imádság mellett még fegyveresek is kísérik őket? Nos, ebben a különleges helyzetben, amelyben a fogságból a templomot építeni akaró zsidók áthaladtak, ez a hitük bizonytalanságának a jele lett volna. Márpedig, ha nem hisznek Isten elejében, akkor hazatérve épp ugyanúgy ők sem fogják felépíteni a templomot, mint ahogyan a néhány évtizeddel korábban hazatértek és abba hagyták. Ha nekik a kincs és a saját életük védelme a legfontosabb, és nem bíznak Isten jelenlétében, akkor kár is hazatérniük. Maradjanak nyugodtan a perzsáknál. Esdrás döntését tulajdonképpen úgy is felfoghatjuk, mint egy válogatást. Csak olyanok jöhetnek velem, akik komolyan gondolják a hitet, és tudják is, hogy mire vállalkoznak. Elég volt a képmutatásból, az emberi gondolkodásból. Isten olyan imádókat keres magának, akik el tudják hinni róla, hogy ő csodákkal is rendelkezik, hogy kész csodákat tenni népe életében, nem csak a múltban, hanem a jelenben is. Nem katonai kiképzést tartottak felkészülésként, hanem böjtöltek és imádkoztak, hogy az Úr ereje védje meg őket, és ő vezesse haza. Nem volt tehát vakmerőség Ezrásnak a terve, hanem éppen, hogy a hit és az engedelmesség döntése volt. Az Úr meg tudja védeni őket, és a nép sokkal odaadóbban fogja szolgálni az Istenét, ha ilyen élmények birtokában folytathatja a templom felépítését. De vajon lehet ezt általános értelemben is venni? Vajon mi is így tehetünk? Vajon mi is így tegyünk az életünk dolgait illetően? Nem kell dolgozni, hiszen az Istennek van hatalma megetetni az övéit? Nem kell orvos, mert az Isten majd meggyógyít? Nem kell hadsereg, nem kell rendőrség, hiszen az Úr majd megvéd? Nos, ha ezekre a kérdésekre nemmel felelünk, akkor van igazunk. És ez nem azt jelenti, hogy ne lenne elegendő hitünk az Úr hatalmában. Azt kell megértenünk, hogy vannak különleges, speciális helyzetek, amelyekben a hit Istenre hagyatkozó döntése a helyes, és vannak hétköznapi esetek, amelyekben nagyon jó, ha kihasználjuk a lehetőségeinket. És azt sem szabad elfelejteni, hogy Isten nagyon gyakran a hétköznapi általunk is bírható eszközökkel szabadít meg. Jól látszik ez a zsidó honfoglalás történeteiben. Nem hullik az ölükbe Kánaán, hanem harcolniuk kell érte az Úr vezetésével. De új szövetségi példát is hozhatunk. Pál apostol a jeruzsálemi zsidó keresztjének számára az alakuló keresztjén gyülekezetekben gyűjtést szervezett. Mikor üldöztetést szenvedtek, menekülniük kellett, azaz teljesen nincstelenné váltak. Hogyha a hit Istenre hagyatkozása azt jelentette volna Pál apostol az Úr Jézus földi életének korában, hogy az Úr majd gondoskodik népéről, szétzavarták a gyülekezetet, de imádkozzunk értük, elég lesz, majd az Isten megsegíti őket, akkor Pál egészen biztos, hogy nem gyűjtött volna a jeruzsálemi zsidók számára. A segítséget ugyanis, az Isten segítségét, az összegyűjtött, a hitből adott felajánlások jelentették. Abból tehát, hogy Ezrás fegyveresek nélkül indult el, csupán böjtölve és imádkozva egy 4 hónapos veszélyes útra, nem lehet levonni azt a következtetést, hogy nem kell orvos, hadsereg, rendőr, munkahely. Isten ezek által akar és tud nekünk segíteni. A feladatunk az, hogy amennyire tudunk, gondoskodjunk magunkról. A bűnt, a gonoszságot olykor csak a rendőrök, a nemzetek hivatalos hadseregei tudják megfékezni. Amíg ez a világ fennáll, addig a sátánnak a féken tartására szükségesek a fegyveres testületek, amelyeknek a tagjai állami törvények alapján védik az állampolgárok békés életét. Ez az állam egyik fontos feladata. A tápláltatáshoz pedig néhány hete már felidézett manna csoda juthat eszünkbe. Meddig adta az Úr ezt az ennivalót ingyen az égből? Addig, amíg a pusztai vándorlás véget nem ért, és a nép nem tudott vetni és aratni. Onnantól már nem az volt a hit kérdése, hogy elhiszem, hogy holnap is ad az Úr mannát, vagy éppen vizet a sziklából, vagy fűrjeket, hanem az volt a hit kérdése, hogy az Úr ad majd esőt a vetésemre, megvédi a kalászokat, nehogy valaki más ellopja őket, megvéd a sáskajárástól, a vihartól, jégveréstől. Értitek ezt? Megvan, amit mi tudunk, és azt meg kell tennünk. De sohasem a mi tetteinkben kell bíznunk, hanem abban, hogy az Úr a mi tetteinket használva is megvéd, megáld, megsegít bennünket. Szóval azt kell felismernünk, hogy legyen meg bennünk a hajlandóság Isten csodáit meglátni, remélni és értékelni. Erre épül az élet, de ez nem jelent egy hátradőlést, egy könnyelműsködést. És végül a harmadik pontunk arról szól, hogy tényleg segít az Úr. A másodjára felolvasott ige egyetlen egy vers volt Péter apostol első leveléből. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Péter apostol az üldöztetés nehézségeit átélő első keresztjéneket erősítette ezzel a mondattal. Mert vannak nehézségek a hívők életében is. De nekünk kimondhatatlanul nagy előnyünk a hit nélkül élőkkel szemben az, hogy van kihez fordulnunk. Nem az a hívő élet, hogy letagadom a problémákat, mintha nem is lennének, mintha minden elsőre tökéletesen sikerülne az életemben. Nem, sokszor nehéz a hívőknek is. De mi nem egyedül hordozzuk a gondjainkat, mert van kire vetni őket. Imádságban el lehet mondani az Istennek a kérdéseinket és a fájdalmainkat. Ez kimondhatatlan erőforrássá tud lenni a mi számunkra. Először is azért, mert az Isten hallja, meghallgatja az imádságainkat. A végtelen, tökéletes Isten kíváncsi az én egyszerű, elfogult szavaimra. Aztán azért is erőforrás az imádság, mert eközben ez által élhetjük át az Isten társaságát. Mert valóban nem vagyunk egyedül. Esdrás és a népe bőjtel és imádsággal készült fel a hosszú útra. Isten figyelmébe ajánlották önmagukat, szeretteiket, útjukat, egész életüket. Az Úr pedig megerősítette, megvédte őket. A hétköznapokra nézve ez azt jelenti, hogy hidd el, a mi Istenünk ma is csodatévő Úr. Csodái az életünk részei. Csak észre kell venni őket. A keresztjén ember hozhat hitből fakadó döntéseket, ha Isten ilyenre vezet rá. Nem kell előre siratni azt, amit ő megígért, de emberileg nézve nem tűnik valószínűnek. Látjátok, ő megtehet bármit. Még a halálra is van megoldása, a feltámadás Krisztus által. Hidd el, nem fog magadra hagyni, és nem engedi, hogy elbukj. Ha bízol benne, minden percben meg fogod tapasztalni, milyen hatalmas Úr ő. Vesd hát rá a gondjaidat, és ne próbáld meg egyedül cipelni. Neki gondja van rád, meg fog segíteni. Amen.